Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapnak igehirdetési alapigéjét Péter apostol második leveléből, az első fejezet 16. versétől a fejezet végéig a következőképpen. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szódatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem Isten szent lelkétől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Péter apostol második levelében mesékről és proféciákról ír, és itt szeretném mindjárt megjegyezni azt, hogy ma is körülvesznek bennünket a mesék és a proféciák. Semmit nem változott ebben a világ, Péter apostol ugyanúgy benne volt ebben a környezetben, mint ahogyan mi benne vagyunk. Körülvesznek bennünket tehát a mesék és a proféciák, vagy hogyha kicsit biblikusabban a görög szöveget felhasználva szeretném akkor megfogalmazni, így mondom, hogy mitoszok és proféciák vesznek körül bennünket. És mivel ez így van, ezért szeretném, hogyha egy picikét megfogalmaznánk, körülírnánk, hogy mi is a mitosz, a mese, mi is a profécia. A mitosz az olyan titkos, titokzatos, kitalált történet, mese, olyan történet, amely életünk szempontjából nem igazán bír jelentőséggel. Van persze tanulsága, hasznos lehet az olvasásra, mesék gyerekeknek, mesék felnőtteknek, vagy ahogyan Luther megfogalmazza néhány a mi kánunkba be nem került iratokról, hogy ezek hasznos olvasmányok, de nem hasznosak arra, hogy benne legyenek a Szentírásban. Ez valóban így van. Igazából nincs jelentősége az életünk szempontjából, mert nem tudja az életünket átformálni, megváltoztatni. A profécia az olyan jövendőlés, a jövendőnek olyan felfedése, amely mögött Isten van, Isten szavával szólaltatja meg a profécia a jövendőt, alkalmazza a jelenre és a jövőre. És ez a profécia, Isten szava alkalmas arra, hogy átváltoztassa a mi életünket, megváltoztasson bennünket. Ma is vannak mitoszok és mesék. Pál apostol különösen is mondja azt, hogy az utolsó időkben az emberek odafordulnak a mesékhez, és elfordulnak az Isten igéjétől, mert viszkat a fülük a hallásra. Emlékszem egy baptista idős gyülekezeti vezetőre, aki Csorváson egy ilyen 10 fős kis baptista gyülekezetet vezetett, és mindig nagyon sok igét idézett, amikor találkoztunk egymással, és persze voltak olyan igék, amelyek állandóan a citálások között szerepeltek, hát ilyen volt ez is, hogy tudod, Gyurikám, amikor az utolsó időkben már fészket a fülük a hallásra, és odafordulnak a meséket, stb. Volt ezekben az idézetgetésekben valami olyan érzésem is, hogy már nem nagyon hittem már az öreg 81 néhány éves, nem is tudom, hogy éle még a János bácsi. Nem is nagyon hitte, hogy talán odafordulnak-e az emberek az Isten igéjéhez. Belefáradt. Háború, vasútnál. Ki tudja, mi minden volt az ő életében, ami arra vezette, hogy átadta az életét Jézusnak, megtapasztalta a megváltást, de nagyon fáradt volt már ennyi idő múltán. Lényeg az, hogy valóban így van, hogy az emberek a mesékhez odafordulnak, az Isten igéjét pedig nem igazán kívánják, vagy fordítva mondják, azt mondják, hogy ez a mese, és az a valóság, amit mi hiszünk. Érdekes fordulat ez. Miért fordulnak oda jobban az emberek a mitoszhoz, a meséhez? Azért, mert az mindig olyan érdekes, mindig az újdonság erejével hat. Amikor megjelenik egy Da Vinci kód, megjelenik valamilyen apokrif irodalom, egy Tamás evangélium, egy Mária evangélium, akkor mindig olyan újdonság erejével hat, mert az emberek nem hallottak semmit róla, mert hiányosak a hittanos ismereteik. Így nyilván, hogy sokkal könnyebben át lehet őket vágni. És be lehet őket passzintani egy ezoterikus vagy egy szektás közösségbe. Nyilván sokkal jobban ki van téve a mai nemzedék ennek, hiszen többségük nem igazán veszi komolyan a Szentírást. De én másféle mesékről is szeretnék mesélni. Ami már sokkal rafináltabb mesélés. Sokkal nehezebben lehet észrevenni azt, hogy itt igazából mitológiáról van szó. Mitoszról van szó. Egyet szeretnék említeni. Ez az, ahogyan a társadalom a normáktól való eltérést kezeli. Ugye picikét tisztázzuk, ugye nyilván minden társadalomban szükség van normákra, amely meghatározza, hogy ez normális, ez elfogadható, és vannak olyan dolgok, amelyek már nem fogadhatóak el. Közmegegyezésen alapul ez, hogy a társadalom többsége azt mondja, hogy például Magyarországon teljesen természetes az, hogy fürdőruhában megjelenik az ember a fürdés fürdőhelyeken, de mondjuk egy arab országban ez már lehet, hogy problémát jelent. Tehát különböző országokban más-más normák vannak, sőt, azt is lehet mondani, hogy változnak ezek a normák, mert mondjuk 60 évvel ezelőtt megjelenni miniszoknyában az még eléggé botrányos lehetett, ha valaki merte egyáltalán megtenni, ma már ez teljesen természetes. Vagy 60 évvel ezelőtt együtt élni valakivel házasság nélkül, ez igencsak botrányos lehetett, ha volt, aki ezt megtette. Ma ez teljesen természetes, most már törvényileg is nyilván, tehát mellette állnak. Akár egyneműek együttélése mellett is. Nyilván, hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor át lehet írni a Bibliát, és más lesz Istennek a szemlélete házasságról például. De változik a társadalmi norma is, és lehet, hogy egy idő után, ami normális volt, az válik deviánssá egy kicsit később. Emlékszem édesanyámról, hogy milyen sokszor mondta nekem még gyerekkoromban is, hogy amikor már 30 éve, vagy 25 éve, 30 éve voltak házasok édesapámmal, hogy már a munkahelyén, a moziüzemi vállalatnál már mondták, hogy hát hogy bírod ennyi ideig? Hát ezt nem szokták az emberek így ilyen sokáig egy ember mellett. Pedig anyukám nem a fiatal kategóriába tartozik, 31-es születésű. Már abban a korosztályban megjelent, hogy hát ez lehet, hogy abnormális dolog egy életet végigélni egy házastárs mellett. És nyilván, hogyha a többségben lesznek azok, akik nem ezt teszik, akkor már az válik deviánssá, hogyha ha házasságban élünk egész életen át. Lehet, hogy már az így van. Vagy hogy a többségben lesznek azok, akik azt mondják, hogy nincsen szükség házasságra, akkor lehet, hogy a házasodás az lesz már a társadalmi normától kicsit eltérő. De beszéljünk inkább olyasmiről, ami sokkal egyértelműbben eltér a társadalmi normáktól. Például mondjuk a drog, az teljesen egyértelmű, hogy az nem jó. Bár vannak, akik ugye a drog liberalizáció mellett vannak, és azt mondják, hogy hát igenis engedélyezni kellene. Na itt szeretném elmondani tehát, hogy kétféle hozzáállás van a társadalom részéről, a társadalmi normáktól való eltérés irányába. Az egyik az, hogy kikiáltjuk bűnösnek azt, aki eltér a normáktól, és izolálni kell, el kell különíteni, ki kell közösíteni azt az embert. Például börtönbe küldeni, vagy különböző intézetekbe küldeni, kezelni azt, aki nem normális ilyen szempontból. A másik gondolkodás pedig az, hogy fogadjuk el úgy, ahogyan van, tehát engedélyezzük például a drognak a fogyasztását, vagy menjünk el odáig, hogy most már az együttélés az ugyanolyan értékű kapcsolat, mint mondjuk egy házasság, sőt, még az egyneműek együttélése is. Tehát az egyik irány az, hogy rekesszük ki őket, ők a bűnösök, a másik irány pedig az, hogy fogadjuk el mindazt, amit ők csinálnak, hiszen ez a magánéletük, ez a magánügyük. És mind a kettő mitosz. Mind a kettő mese. Egyik sem hoz megoldást. A kitaszítás, nagyon jól tudjuk, hogy a börtönben lesznek profivá a bűnözők. Az egyik drogosokat lelki gondozó ember írja egy könyvben, hogy amikor az egyik lelki gondozottját börtönbe vitték, mert ugye Magyarországon most van az egyik legszigorúbb drogtörvény, akkor mindent megtett azért, kiszabadítsa, mert tudta, hogy ott aztán profivá fog válni. Egy ártatlan fiatalember végeredményben, aki csak éppen a saját fogyasztására akarta használni a drogot, oda kerül a profi bűnözők közé. Nyilván, hogy elvadult volna. Vannak teljesen más alapokon nyugvó intézmények. Ugye erről Bibliaórán láttunk már filmet, hogy a Magyar Testvéri Börtöntársaság kiadta ezt a videófilmet, hogy a szeretet nem luxus. És teljesen másféle módon csinálnak Brazília szerte börtönöket, ahol maguk a börtönőrök is börtönviselt emberek. És a szeretettel irányítják ezt a börtönt. Meg lehet csinálni. Lehet választani ezt a börtönt, hogyha tartja magát valaki ezeket a szabályokhoz. És 80-90% megmarad az életben is, miután kikerül a börtönből, és nem esik vissza. Más típusú börtönben talán fordított az arány. Nem működik. Mitosz. De az is mitosz, hogy ha elfogadjuk a bűnt, akkor minden rendbe fog jönni. Nem, mert akkor példát veszünk, akkor nyilván több lesz majd az együttélés, több lesz majd az egynemű pár, mert ez is hatással lesz. Több lesz majd az, aki kábítószert fogyaszt, és így tovább. Mitoszokban. Mitoszok vesznek körül bennünket. A másik érdekes dolog, hogy amikor kirekeztünk embereket, és azt mondjuk, hogy ők a bűnösök, egyébként Jézus korában is ez volt, hogy Jézus, hát ő a bűnös, gyere, hozzuk ide ezt az asszonyt, kövezzük meg, stb. Ugyanezt folyt abban a társadalomban is. Amikor ezt teszi egy társadalom, akkor igazából a saját bűnéről akarja a figyelmet elirányítani a másikra. Hát ugyanezt történt, tudjuk, a házasságtörésen rajta kapott nőn. És Jézus viszont nagyon élesen visszairányítja a tekintetet, hogy aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. De ők azt hitték, hogy ezzel meg fognak tisztulni, mert jól meg lesz büntetve ez az asszony. Hát ugyanez van a mi társadalmunkban is, hogy jól büntessük meg azokat, akik vétenek, és akkor ezáltal... Bocsánat. Kicsit heves vagyok. És akkor ezáltal a figyelem akkor elterelődik rólunk. Hát csak egy példát mondok, hogy amikor azt mondjuk, hogy drogos, akkor elfeledkezünk, mondja ez a droggal foglalkozó emberünk, ezen nagyon meg is lepődtem különben, mert idáig én úgy tudtam, és így beszéltem a gyerekeknek a drogról osztályfőnöki órákon, hogy a kapunyító drog az a marihuána. Ma már a drogszakértők azt mondják, hogy nem, hanem a legkeményebb drog az a nikotin. Hiszen akik megszabadultak herointól, még azok is sok esetben szenvednek a nikotintól, és nem tudnak tőle szabadulni. Sokkal erősebb kötődés jelent. Tehát az legális, ez illegális. És mi arra fordulunk, oda fordulunk, hogy hát az a néhány tízezer fiatal. Na de hát ott van az 1 millió alkoholbeteg például. Nyilván így próbál a társadalom megtisztulni, a bűneit letenni. De ez illúzió. Ez mese. Bibliai kifejezésre azt mondhatjuk, hogy ez bűnbak képzés. Az Ószövetségben a bűnbaknak megvolt a maga jelentősége, hiszen a főpap feláldozta a bárányt a nép bűneiért. Rátette a kezét a fejére, ezzel jelképesen ráterhelve a bűnöket, feláldozva, tudjuk azt, hogy ez mind Jézus áldozatára nézve történt, és így tisztultak meg. Nem egymásra kenték a bűnt, hanem Jézus Krisztusra nézve egy bárányt áldoztak fel. Ez az áldozat, ugye tudjuk, hogy miután a jeruzsálemi templomot lerombolták, ez összefüggésben van nyilván Jézus egyszer s mindenkorra elegendő, megtörtént váltság halálával, áldozatával, megszűnt az áldozat, az ilyenfajta áldozat, de megmaradt az az áldozat, amikor egymásra terheljük a bűnöket, amikor kikiáltunk egy csoportot, hogy ő a bűnös, amikor kikiáltjuk azt, hogy ez a fajta csoportosulás, ez a fajta politikai irány, az a fajta politikai irány, ez csak rossz lehet, és ők nem lehetnek becsületes emberek. Na ez a bűnbak képzés ma. Csak ennek az a baja, az a hátulütője, hogy nem Jézus, nem Isten parancsa szerint történik, hanem a saját elképzeléseink szerint. Azt gondoljuk, hogy akkor tisztulunk meg, hogyha kikiáltjuk, hogy a másik embercsoport, az a bűnös. És az a másik oldal, hogy azt hiszük, hogy akkor tisztulunk meg, hogyha ha azt mondjuk, hogy na hát tulajdonképpen nem is bűn, amit csinál, fogadjuk el. Mind a két irány azt a célt szolgálja, hogy saját magunkról a bűnöket valamiképpen letisztogassuk. Ehelyett mit csinál Isten? Isten hidat épít. Kapcsolatot teremt. Megjelenik Péternek, Jakabnak, Jánosnak a Szent hegyen. Azt mondja, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ő a hídépítő. Nem fogadja el a bűnt. De nem közösít ki. Egyiket sem vállalja Jézus. Nem vállalja azt, hogy hát ugyan nem is probléma mindaz, ami történt az emberekkel. Azt sem vállalja, hogy kiközösítse és együtt, egy követ fújjon azokkal, akik meg akarják kövezni a nyilvánvaló bűnös embereket. Egyiket sem vállalja, hanem hidat épít, kapcsolatba lép. Számomra nagyon megható volt egy olyan embernek a közeledése, sőt, még azt is lehet mondani, hogy rátalálása. Nem tudom igazából, mert személyesen nem tudtam vele beszélni. De talán ezt is mondhatnám, hogyha felolvasom azt a írást, akkor lehet, hogy azt mondja más is, hogy ez rátalálás Jézusra. Egy olyan emberről van szó, aki nem vallásos. Egy olyan emberről van szó, aki nem egyházias. Egy olyan emberről van szó, aki valamilyen ezoterikus közösségben kutat, én is belekerültem egy ilyen levelező körbe az interneten keresztül, úgy, hogy egy alkalommal bizonyságot tettem arról, hogy Jézus hogyan gyógyít, és hogyan lehet rátalálni, hogyan lehet őt szívünkbe fogadni, hogyan lehet bűnbocsánatot nyerni, örök életet kapni. És Erre az írásomra többen ebből a körből nagyon pozitívan reagáltak, és hát azóta küldenek bizonyos dolgokat, amiket ők átélnek. És hát ugye vannak olyan dolgok, amelyek aztán különböző listákon terjednek, bizonyos diakép sorozatok, amelyek aztán sokszor átfedésbe kerülnek, és megkapja az ember kétszer-háromszor. Na hát egy ilyen diasorozat volt az, ami lehet, hogy ismerős, mert már itt említettem is már régebben. Egy olyan diakép sorozat, ami arról szól, hogy bejön a templomba egy bűnöző, vagy egy bandita, és azt mondja, hogy mindenki, aki itt van a templomban, az kap egy golyót a fejébe, hogyha nem megy el. És hát benn marad a gyülekezetből 15 ember, körülbelül a 80 vagy 90%-a a lelkésszel együtt. Hát mondjuk, hogy még ez egy szerencsés felállás. De lényeg az, hogy utána a bandita azt mondja, na tisztelendő úr, most már kezdheti a prédikációt, a képmutatók kívül vannak. Na és akkor ezen elgondolkodik ez az illető. Elolvasom, mert hallatlanul jó. Azt mondja, amikor megkaptam ezt az üzenetet, nagyon elgondolkodtam rajta. Ha ez az esemény most történne meg, én elfutnék. Egy őszinte vallomás. Két okból is. Egyrészt, mert gyáva vagyok. Másrészt pedig számba vettem, hogy mennyien számítanak rám, és van-e közülük olyan ember, aki nem boldogulna a segítségem nélkül. Van ilyen. Tehát őket nem hagyhatom itt. Milyen megrendítő gondolkodás, hogy hát vannak, akiknek még én számítok, akik nélkülem nem tudnak élni. Persze bármikor megtörténhet az, hogy magához szólít az Úr, lehet, hogy holnap reggel már föl sem ébredek, de akkor nincs választásom, ebben a helyzetben pedig választhatok. Egyébként úgy gondolom, hogy senkit sem szabad elűzni Jézus közeléből. Milyen jó. Teljesen evangéliumi gondolkodás. Senki sem szabad elűzni Jézus közeléből. Maga Jézus mondta, hogy nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük orvosra. Másod azt olvashatjuk a Bibliában, hogy Jézus a megroppant nádat nem töri el, a füstölögő mécsbelet nem oltja ki. Ige helyeket írni nem tudok, én úgy olvasom a Bibliát, mint a nekem írt leveleket. Ez is milyen, látszik, hogy ismeri, kezdi ismerni a Bibliát, de még nem tud igazán tájékozódni benne, de úgy tekinti, hogy ezt Isten neki írta, ezeket a leveleket. Ugye, ahogyan Ulrich Párzani fogalmazott az egyik Prokriszt evangelizáción, hogy ezek Isten szerelmes levelei hozzánk. Az a bandita, aki megítélte az Isten tiszteleten jelenlévő népeket, valóban bandita volt, éppen azokat szavarta el, akiknek a legnagyobb szükségük van Krisztus kegyelmére és a megbocsátásra. Az ott maradottak már megkapták a hit ajándékát és élnek vele. A többiek ebben csak reménykedhetnek. Milyen jó, hogy nem azt mondja, hogy hát igen, tényleg a képmutatók elmentek, tehát pont nekik kellene a leginkább a templomban lenni. Én is csak reménykedem, folytatja most már személyesre véve a szót, engem is kiűznek a templomból, amikor éppen azért megyek oda, mert semmi másban nem találom meg azt a biztonságot, hogy akkor is szeretnek és megváltottak, ha nem tudok jó, bűntelen vagy vértanú lenni. Milyen sokszor megtörténik, hogy ha idézőjelesen is, de kiűzünk embereket templomból, mert azt mondjuk, hogy miért nem ide való. Pedig ő reménykedik. Hát, hogyha ő is megkapja a hit ajándékát. Minden más vallás és világ, és a világ is csak azt ígéri, hogyha tökéletes leszek, megkapom a jutalmamat, és nem foglalkozik azokkal, vagy egyenesen leírja őket, akik ezt nem tudják megtenni. Egyedül Jézus nyújtja a kezét az utolsó prostituáltért, leprásért, még a házasságtörő asszonyért, és a kereszten a bűnét megbánó latorért is. Annak már ideje sem jutott egyébre, mint néhány megbánó szóra, és az egész életét elrontotta. Csak az a néhány percnyi hite mentette meg, mintha mustármagnyi hitről beszélne. Ha Jézus ezt tette, mi tehetünk-e másként? Elzavarhatunk-e bárkit is? Hát ez volt talán az egyik legnagyobb élményem az elmúlt héten. Lelki élményem, ennek az embernek a levele mély hitbeli élménye. És azt arra gondoltam, hogy igen, körül vagyunk véve mitoszokkal, körül vagyunk véve proféciákkal, és Istennek megvan a hatalma arra, hogy elvezesse a mitoszoktól a proféciáig. Mert hidat épített Isten köztünk és közte. Nem fogadja el a bűnt, de nem közösít ki, hanem kapcsolatba lép velünk. Hogy Jézusban gyönyörködjünk. Abban a Jézusban, aki nem szeret mitoszokban elringatni. Milyen mitoszokat szoktunk magunk fogalmazni? Körülbelül így, hogy mi vagyunk a legkiválóbbak a családban, tulajdonképpen nélkülünk a családunk nem boldogulna, vagy mi vagyunk a gyülekezetben azok, akik a legkiválóbbak vagyunk, tulajdonképpen most megnézhetjük, hogy most akkor a gyülekezet hogy fog majd boldogulni nélkülem, vagy elgondoljuk azt, hogy mi lesz majd, ha nem leszek, már nem tudok jönni a gyülekezetbe, mit tud csinálni az Isten akkor a gyülekezetével. A többiek mind elbújhatnak mögöttem. Én voltam itt a tartó oszlop. Ezek a mesék. Ezek a személyes mitoszok. Jézus nem szeret elringatni bennünket a mitoszokban. De azt sem akarja, hogy bűnbakként, fekete bárányként érezd magadat. Azt sem akarja, hogy úgy érezd, hogy te vagy a családban a fekete bárány, vagy a gyülekezetben a fekete bárány, vagy bármely közösségben. Jézus nem közösít ki, hanem saját maga lesz bűnbakká. Mindenkinek van felelőssége, és mindenki akkor állhat meg, hogyha Jézusban gyönyörködik. Aki minden mindenekben. Ő a minden mindenekben. Nem mi vagyunk a minden mindenekben, hanem Jézus az. És egyúttal ő a bűnbak. Ez a két oldal. Tehát innen kezdtük, hogy a társadalom kétféle módon ítéli meg a különböző helyzeteket, problémákat. És látjuk, hogy ez a kétféle dolog megvan Jézusban. Ő minden, mindenekben, és ő maga a bűnbak. Akkor mi kik vagyunk? Nem mindenhatók, és nem bűnbakok. Hanem így mondja Péter, hogy mi tanúi vagyunk mindennek. Éppen ezért mitosz az, amit az egyik teológiai irányvonal tanít, és tanítottak nekünk annak idején, hogy Péter második levele nem Pétertől származik. Persze, hát többek között egy olyan teológus tanította ezt, aki azt mondta, hogy mitologizátlanítani kell a Bibliát. Hát nem kell a mitoszoktól megfosztani a Bibliát, mert azokban nincsenek mitoszok, az nem mese. Egy nagyon furcsa hozzáállás, főleg egy úgynevezett teológus részéről. Péter azt mondja, hogy mi tanúi vagyunk mindennek, és elolvastuk az evangéliumból, hogy hogyan jelent meg nekik Jézus mellett Illés és Mózes. Hogyan látták, hogyan voltak tanúi Jézus színeváltozásának. Mi tanúi vagyunk, és Jézus követei vagyunk. És azt mondja Péter, ezzel zárom, hogy ez a legfontosabb, erről így ír a szakaszunkat megelőző részben, hogy helyesnek tartom, hogy amíg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk, Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. Azt mondja, a legeslegfontosabb számomra, amíg élek, de akkor is, miután már letettem a porsátoromat, hogy erről, hogy Jézusban kell gyönyörködni, hogy erről emlékezzünk, ezt soha el ne felejtsük, hogy ő minden mindenekben, ő a bűnbak, és mi pedig a követei, szolgái, tanúi lehetünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, kérünk azért könyörülj rajtunk, mert ebbe a kétféle mitoszba, mesébe nagyon gyakran belekeveredünk. Gyakran tartjuk magunkat többnek annál, mint akik vagyunk. Gyakran gondoljuk, hogy rajtunk fordulnak meg dolgok családban, gyülekezetben. És gyakran gondoljuk azt, hogy mi vagyunk a bűnbakok, akik mindent elrontunk. Köszönjük neked, hogy te vagy minden mindenekben, és köszönjük neked, hogy te vagy, aki minden bűnünket magadra vetted, bűnné lettél értünk, hogy mi benned gyönyörködhessünk, téged követhessünk. Könyörgünk hozzád. Légy velünk, hogy a profécia, a rólad szóló jövendőlés átváltoztassa életünket. Amen.